Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, megváltó Urunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Amen. Szeretett testvéreim, keresztelőre készülve 329. énekünk második versszakát énekeljük el. Testvéreim, gyülekezetünk imádságos szívvel köszönt bennetöket. Áldjuk Istent, aki arra indította szíveteket, hogy elhozzátok gyermeketeket, fiatokat, Norbertet, hogy a keresztség által a keresztény anyaszentegyházba befogadhassuk őt. A feltámadott Jézus Krisztus mielőtt átment volna mennyei dicsőségébe, tanítványaihoz lépett, és így küldte el őket az evangélium hirdetésére. Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és Szentléleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme én ti veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves szülők, keresztszülők, ünneplő család, ünneplő gyülekezet. Jézus Krisztus tanítványaihoz lép, mikor búcsúzik tőlük, mielőtt átmegy, visszamegy abba a dicsőségbe, ahonnan érkezett. És nem csak a tanítványokat vigasztalja, mint ahogyan teszi a búcsú beszédben, mielőtt elmenne az övéi közül, hanem most bátorítja is őket. Sőt, feladatot ad nekik. A feladat pedig az, amelyet minden keresztelő alkalmával hallunk, mint egy parancs. Nekem adatot minden hatalom menjen és földön, menjetek el, tegyetek tanítvánnyá minden népet. Oly sokszor beszélünk nagyon helyesen egy-egy keresztelő alkalmakor arról, hogy mit is jelent tanítványnak lenni és tanítvánnyá tenni. És oly kevésszer esik szó ennek a küldő Istennek a szilárdságáról, megbízhatóságáról, erejéről és hatalmáról. Jézus, mintha Zsoltárt idézne, mondja, nekem adatott minden hatalom menjen és földön. A 24. Zsoltárunk, amely énekes könyvünkben német fordítás után érkezett meg, így fogalmazza meg mindezt, az Úr vírez egész földdel, mi pedig így mondanánk ma magyarul, az Úré ez az egész föld. Jézus is ezt mondja el, ezt a hatalmat, ezt az alapot, ezt a szilárdságot, enyém minden ezen a világon. Enyém minden, mert nekem adatott. Amikor gyermeket tartunk karunkban, amikor ránézünk, amikor azt látjuk, hogy megajándékozott emberek vagyunk, akkor gondolom ti is, kedves szülők, keresztülők, azt mondjátok, ő az enyém. Őt nem adnám semmi pénzért, őt nem adnám oda senkinek és semminek. Nem tenném ki semmi bajnak. Sokszor mondjuk, mikor megbetegszik gyakorló szülőként is, bárcsak átvállalhatnám, bárcsak magamra venném azt, amivel neki most meg kell küzdenie, a lázat, a hascsikarást, nagyobb, komolyabb betegséget, bárcsak én hordoznám. És mégis azt kell mondanunk, hogy mindez az övé, ha pedig a saját életünkre nézünk, akkor azt kell mondanunk, ez az enyém. Nem tehetem meg, hogy átruházzam. Miért van a szülőkben ez a különös és nagyon szép felelősségérzet? Azért, mert átélik, hogy egy kicsin gyermeknek a hétköznapi élete, mindennapi léte is tőlük függ. Az étel, a meleg, a biztonság, a tisztaság, mind-mind a szülői otthon, a szülői fészeknek a következménye. Ezért is mondjuk, hogy ezt nem cserélném el semmivel sem. És most ezen az alkalmon megszólal Jézus Krisztus, a teljhatalmú Úr, és azt mondja, enyém. Enyém ez a föld, enyém ez a világ, enyémek benne a dombok, és enyém benne a hegy, enyém benne az időjárás, amit szeretnénk megváltoztatni, enyém benne a napnak járása, enyém benne az idő, mondja Jézus. És azt mondja, enyém a ti gyermeketek. Bizony, amikor ezt hallja az ember, akkor összeszorul a szíve, mert amit eddig elmondtam, összeütközésbe kerül Jézus szavával. Én úgy gondoltam édesanyaként, édesapaként, nagyszülőként, rokonként, hogy a gyermek az enyém vagy a miénk. Most pedig Isten szeretné elvenni, szeretné kiragadni az én kezemből. Szeretne valami egészen újat tervezni neki, ami talán nem is az én tervem a gyermekkel kapcsolatban. Hogy lehet, hogy Isten bejelenti azt, enyém, még ő is. Nos, kedves testvérek, kedves szülők, keresztülők, lássuk meg, hogy a mi félelmeink legtöbbször abból adódnak Istennel kapcsolatban, hogy nem ismerjük őt eléggé. Nem ismerjük az ő akaratát, nem ismerjük az ő szándékát. Nagyon sokan ma úgy gondolkodnak Istenről, hogyha az életükben engednek az ő akaratának, szándékának, akkor kevesebbek lesznek. A gödöllői gyülekezet részt vett abban a felmérésben, abban a kutatásban, amelyet mi egy nagyobb vita után inkább csendben most elfelejtettünk, vagy jegeltünk. Református egyházunknak volt egy programja július 31-ig, amely arról szólt, hogy milyen válaszokat adhatunk mi reformátusok a környezetünkre, milyen evangéliumi válaszokat adhatunk, és ennek az első lépcsője az volt, hogy megkereshettünk volna akár Pomázon, Csobánkán, Piris-Szentkereszten élő reformátusokat, hogy ők hogyan látják a mi egyházunkat. Élik-e az életüket az egyház élete nélkül? Jelente valamit? És a gödöllői lelki pásztor egy nagyon, hogy is mondjam, humorba hajló választ említett a reformátusok lapjába. Megkérdezték Gödöllő lakóit, és az egyik asszony azt válaszolta, hogy ő azért nem szeretne keresztény lenni, mert nem szeretne slamposan öltözködni. Tudnélek azt gondolta, hogy a keresztény emberek azok slampos emberek. Talán a gondolkodásuk is egy kicsit slampos. Talán savanyú az ábrázatuk. Talán ők a gyengék, ahogyan szokták most ránk sütni ezt a bélyeget, hogy annak kell az Isten, aki gyenge. Most, aki így fogalmaz, szeretjük őt, de nem ismeri az Istent. Ezért fél tőle. Fél attól a szeretettől, amely nem emberi szeretet, hanem sokkal több annál. Amikor azt mondjuk, hogy gyermeketek Norbert Jézusé, amikor ő maga azt mondja, enyém, akkor nem kiragad, nem elvesz, nem megfoszt, hanem helyére teszi gyermeketek életét. Ezt ábrázolja ki a keresztség. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ennél nincs nagyobb szeretet, mint hogy valaki önmagát adja az ő barátaiért. A legnagyobb szeretet, amivel Isten Jézus Krisztusban kinyújtja kezét felétek, gyermeketek felé, és azt mondja, enyém az ő élete, enyém a ti életetek. Amikor kisebbek voltak a mihéink, a mi gyermekeink, kedves szórakozásuk volt, megtapasztaljátok, vagy már tapasztaljátok talán most is, amikor azt kéri majd a gyermeketek, hogy az édesapja dobja föl, és kapja is el. És miközben az ember feldobja, hatalmas kacagás, nevetés, sikoltás, fiúknál, lányoknál kicsit más ez a hang, a szabadságnak az íze, a boldogságnak az íze. Ahogyan az ember azt mondja, most kibontom a saját szárnyaimat, most repülhetek, most látszólag azt csinálom, amit akarok. Amíg tart a felfelé út, addig az ember átéli mindezt, és mikor pedig kezdődik a rövid ereszkedési időszak, akkor pedig a gyermek tudja azt, hogy hová érkezik. Kinek a kezébe fog megérkezni? Nyilvánvalóan gyermekeink életében ez a szülői kéz, a biztonságot, meleget, szeretetet adó szülői kéz, ahonnan semmi és senki ki nem ragadhatja. Nos hát gondoljátok el, kedves testvéreim, kedves szülők, keresztszülők, hogy amikor Isten azt mondja egy kicsiny életnek, hogy enyém az ő élete, még ő is nekem adatot, mert benne van a világ mindenségbe, akkor nem a legrosszabb kézbe kerül, hanem a legjobba, a legerősebbe, a biztonságot adóba, a szeretet helyére. A keresztségben Isten mutatkozik be számotokra és számunkra, hogy megismerhessük őt, és tisztázza az alapokat, hogy valóban enyém minden hatalom menjen és földön, mondja Jézus Krisztus. Engedjétek ezért gyermeketeket Jézus kezébe. Engedjétek, és ti is ragadjátok meg ezt a kezet, mert hiszem, hogyha az atyát megismeritek, akkor betöltitek a földi apaság és anyaság minden lehetőségét és minden szeretetteljes pillanatát. Így áldja meg gyermeketeket a Szent Háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kedves szülők, keresztülők, ünneplő család, gyülekezet, álljunk fel és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Jöjjenek egy kicsit közelebb. Jöjjenek közelebb egy picit. Picit közelebb. Tessék. Tessék. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Halászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők, keresztülők, megkérlek benneteket, hogy feleljetek a következő kérdésekre. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe a keresztény Anyaszentegyházba befogadtassék? Ha igen, felejétek, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt? Ha igen, felejétek, ígérjük és fogadjuk. Hozzád fordulok most, Isten népe, pomázi református keresztény gyülekezet. Ígéritek-e, hogy ezt a gyermeket szeretetben és imádságban hordozzátok, és a szülőknek, keresztszülőknek minden segítséget megadtok ahhoz, hogy őt hitben neveljék? Ha igen, feleljük, ígérjük. Jöjjetek, imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, köszönjük neked, hogy fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus megkeresztelkedett a Jordán vizében. Hálát adunk neked a víz ajándékáért, ami megtisztít és megelevenít minket. Köszönjük neked, hogy népedet a tengervizén átvezetted a szolgasság házából az ígéret földjének szabadságára. Köszönjük neked, hogy fiadat a halál mély vizein áthoztad és győzelmes életre támasztottad. Urunk, áld meg ezt a gyermeket, akit most megkeresztelünk, hogy egyé legyen a mi Urunk Jézus Krisztussal az ő halálában és feltámadásában. Add, hogy hitáltal megtisztuljon és megszabaduljon minden bűntől. Küldd rá a Szent Lelkedet, hogy új élettel ajándékozza meg őt az Anyaszentegyház közösségében, és vezesd őt Krisztusban teljes és örök életre. Add, hogy növekedjék hitben. Add, hogy élő tagja legyen az Anyaszentegyháznak, melybe vele kereszteljük. Add, hogy növekedjék előtted és az emberek előtt való kedvességben, testi és lelki épségben. Add, hogy eljuthasson a rólad való vallástételre a konfirmációban. Köszönjük neked, hogy a Szent Keresztség által mi mindnyájan hozzád tartozunk. Tarts meg bennünket hűségben, és készíts mindannyiunkat arra a napra, amikor a mi Urunk Jézus Krisztus dicsőségesen megjelenik, hogy mindeneket tökéletességre juttasson. Tiéd legyen a hatalom, a dicsőség, a tisztesség és az erő örökkön örökké. Amen. Szegedi Norbert Isten népéhez tartozik.
Jézus Krisztus mondja, én vagyok az Úr, az igazság és az élet, senki sem mehet az Atyához, csak is kiáltalan. fogadjál szeretettel, és minden alkalmunk emlékül ezt a keresztelésünket.
Testvéreim, foglaljuk el helyünket, és folytassuk Isten tiszteletünket. 340. énekünket énekeljük első három versszakával. Mi segítségünk, Isten tiszteletünk további megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Testvéreim, Istenünknek az az igéje, amely alapján szent lelkét segítségül hívva közöttetek szolgálni szeretnék, írva található Márk evangéliumában a 15. részben, az első 5 versben a következőképpen. Korán reggel haladéktalanul határozatot hoztak a főpapok a vénekkel, az írástudókkal és az egész nagy tanáccsal együtt. Azután Jézust megkötözve elvitték és átadták Pilátusnak. Pilátus pedig megkérdezte tőle: te vagy a zsidók királya? Ő így válaszolt neki: te mondod. A főpapok hevesen vádolták őt. Pilátus ismét megkérdezte tőle: nem felelsz semmit? Nézd, mennyien vádolnak. Jézus pedig többé semmit sem válaszolt, úgyhogy Pilátus nagyon elcsodálkozott. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, bibliaolvasó vezérfonalunk alapján egyre közelebb kerülünk Márk evangéliuma szívéhez, Márk sajátos látásához, Krisztusban megtapasztalt hitéhez. Néhány nappal ezelőtt olvashattuk, ahogyan az evangélista magát is talán leírja, mint egy ifjú ember, aki ott van Jézus elfogásának a történetekor, a aki csak egy inget viselt saját magán, és azt is megfogták, lerántották róla, de ő maga mezítelenül rohant el. De végig követi, végig nézi Jézus szenvedésének a történetét. És az evangéliumnak végig rejtett titkára majd csak a keresztnél derül fény, amikor kimondja a pogány százados, hogy bizony, ez az ember Isten fia volt. Ott jelenik meg mindenki számára nyilvánvalóan Jézus küldetésének a célja, a küldetés betöltése, a kereszthalál értelme. Éppen ezért, mikor bekapcsolódunk mai Isten tiszteletünkön Jézus elfogásának, majd szenvedésének a történetébe, akkor nagyon fontos szerepe van Pilátus kihallgatásának is. Tudnélik, Jézus sorsa egyre inkább megpecsétlődik. Márk szinte kimondja, hadd mondjam, hogy a nagy koalíciót, a főpapok, az írástudók, a vezető embereknek az egyhangú döntését Jézusnak meg kell halnia, és ettől a szándékuktól nem fognak elállni. Ha ez nem megy magától, akkor Jézust halálra kell juttatni. Részükről ennek az oka egy teológiai megfogalmazás, hogy tudnélik, Jézus messiásnak mondta magát. A követői messiásnak gondolták, éppen ezért ezt a messiást meg kell alázni, meg kell gyalázni, keresztre kell juttatni. De Márk itt nem csak a meggyalázott Krisztusról beszél, hanem amikor odaérünk Pilátus házához, Pilátus palotájához, akkor mint egy jelzi azt, hogy a pogányoknak is, a mi fajtánknak is meg kell majd látnia Isten dicsőségét. Meg kell majd látnia a római hivatalnoknak is, hogy kicsoda az, aki ott áll előtte. Meg kell látnia mindenkinek, ennek az egész világnak, hogy Jézus a világ megváltója. Hogy áll most előttünk Jézus? Úgy, mint egy rabró. Megkötözve. Megkötözve, meggyalázva. Ott áll előttünk Jézus a vádak pergő tüzében. Mert félnek tőle az írástudók, félnek tőle a papok, félnek tőle a farizeusok. Félnek Jézustól azért, ahogyan az előbb mondtam a keresztelőben, mert nem ismerik, mert másképpen látják őt, mert ellenségnek tekintik. A gonoszság embereinek mindig riadalmat jelent Jézus közelsége. És mindig riadalmat jelent, hogyha Jézus nincsen gúzsba kötve, mindig riadalmat jelent, hogyha Jézus nincsen megkötözve. Rettegnek tőle. Persze azt csak valahogyan értjük, hogy mit jelentett ez azok számára, akik Jézus korában értették és hallották őt, mit jelentett ez a hivatalosoknak, de talán nem értjük a mai kor emberét. Miért fél és miért retteg a mai ember is Jézus Krisztustól? Nos, kedves testvérek, azért, mert amikor megállunk Jézus előtt, legyen megkötözve vagy kötelek nélkül, találkozik a tiszta a tisztátalannal. Találkozik a bűnös ember a bűnt nem ismerővel. Valahogyan úgy, mint ahogyan olvassuk az evangéliumban egy csodálatos halfogás történetében, Péter találkozik Jézussal, és oda borul elé, és azt mondja, eredj el tőlem, mert én bűnös ember vagyok. Eredj el tőlem, mert annyi mindent hordozok az életemben, hogy azt nem lehet elmondani. Hányszor nyomasztott már ez bennünket, mikor kinyitottuk a Szentírást, amikor imádságban kértük a mi Urunkat, és közben pedig becsuktuk a szemünket, bedugoztuk a mi fülünket. Jaj, csak Uram, most ne, most hagyj magamba, annyi minden terhel engem. Nehogy meglássam magamat a te tükrödben. El tudjátok képzelni azt, hogyha életünknek minden napja, minden fonáksága megjelenne egy lanstromon, hogy kitűznénk a hátunkra, hogy ezek vagyunk mi, akkor hogyan járnánk és hogyan kelnénk ebben a világban? Inkább fölvennénk néhány trikót, csak észre ne vegyék az emberek. Eredjen, Uram, hagyj engem békén! És közben pedig azt szeretnénk, hogy ettől megszabaduljunk, hogy megváltott emberek legyünk. Ó, de sokan mondják ma is ebben a világban, eredj el, Uram, távozz tőlem, ne zavard össze az én gondolataimat, ne zavard össze az én érzéseimet, kifinomult technikáimat, ahogyan a lelkiismeretemet kordában tudom tartani, valahogyan majd csak leélem, leküzdöm ezt az életet, és hogy mi lesz utána, az már teljesen mindegy. De valóban így szeretnénk élni az életünket? Ha valakinek testi fájdalma van, szenvedése, és elmegy minden élők útján, akkor azt mondjuk, hogy megváltás volt számára a halál. Mert hogy befejeződött, valósággal befejeződött a testi fájdalom. De vajon a terhek, amelyek nyomasztanak bennünket, azok nem kísérnek minket? Jézus azt mondja, hogy mindaz, amit tettünk, az követi a mi életünket, ránk terhelődik. És éppen ezért nem szeretnénk, hogyha valaki összezavarná a gondolatainkat, szinte egyek vagyunk a nagy tanáccsal, a koalícióval, és azt mondjuk, kötözzük meg ezt a Jézust, állítsuk sarokba. Pedig Jézus az ő kezével, tudjuk, hogy gyógyított, halottakat támasztott, áldást osztott, lecsendesítette a háborgó és tajtóigzó tengert, kiragadta a süllyedő Pétert a hullámok közül, magához ölelte a gyermekeket, megvédte őket a felnőttek utasításaitól, betegeket simított, szemüket kente meg, hogy lássanak, ujjával a porba írt talán, hogy egy asszony élete meggyógyuljék. De a legnagyobb tette, ha lehet így mondani, talán az volt, amikor a kezével megtörte a kenyeret, tanítványainak adta. Vagy amikor hagyta némi anakronizmussal, hogy szegeket üssenek belé. Ezek azok a kezek, amelyeket az ember szeretne megkötözni, szeretné a kereszten tartani, ezek azok a kezek, amelyeket gyakran ellökünk magunktól, valljuk be őszintén. Ó, de sokan mondták és mondják ma is. A templomok világa, ózsdi világ, ne menj oda. A Bibliát emberek írták. Ó, de sokan mondják, hagyjátok a szertartásokat, hagyjátok a szokásokat, éljetek magatoknak. Házasság nélkül, áldás nélkül, gyermekeiteket ne kereszteljétek meg. Láttam egyéni kicsiny kutatásban, még teológus koromban, amikor egy igen sötét időszakát vizsgálhattam a református egyháznak, vagy éppen a magyarországi egyházaknak az 50-es éveket, és csak néhány esztendő, 51 és 56 között az Állami Egyházügyi Hivatal hivatalos fő iktatású levéltárát néztem át. Nem olyan hosszú, nem olyan lehetetlen csomag ez. Mennyi minden szerepelt ebben. A szószoros értelemben programba iktatva az, hogy hogy legyen keresztelő helyett névadás, temetés helyett egy kis hegedű muzsika. Hány és hány alkalommal írták le, hogy ha valamit kér az egyház, akkor az jó lesz még, majd mi a többszörösét kérjük vissza. Katolikusok karácsonyra szerettek volna Bibliát kiadni, és ott volt rajta a felírás, hogy korlátozott számban, és majd visszakérjük ennek az árát. De a mai világban is. Hányszor kötjük meg Jézus Krisztusnak a kezét? Mi is. Itt a templomban. Teletöltjük Krisztus kezét idegen ideológiával, és utána megkötözzük. Csillogós, sejempapíros evangéliumot hirdetünk. Ezek a mi kötelékeink ma. Hangos templomi látványelemeket építünk be. Látszat aktivitásokat kezdünk el. Ó, de sokan vannak, akik manipulálják az embereket a templomban, maguk előtt tolják Jézust, hogy teret, embert, pénzt szerezzenek, mindez az ő nevében. És ezzel megkötözik Jézus kezét. Építjük Jézus körül a falakat, ahogyan Albert Schweitzer mondta. De Jézus nem engedi ezeket a kötelékeket, nem tartja magán. Jézus nem engedi magát megkötözni, sem ideológiával, se látszat cselekvésekkel. Jézus nem engedi magát megkötözni általunk sem. Mert a feltámadás hirdeti azt, hogy ezek a kötellékek, emberi cselszövés, rendszer, börtön nem tudja őt fogva tartani, sőt még a sír és az alvilág sem. Jézus teljesen szabad. Jézus a kötelékei között is szabad. Jézus, hadd mondjam így egy áthallással, még a láncokban is szabad. Jézust nem akadályozhatja meg semmi. Neki ezt a küldetést be kell tölteni. Ezen csodálkoznak a főpapok, írástudók, farizeusok, ezen csodálkozik Pilátus, ezen csodálkozik a mai ember is. Jézus megállíthatatlan, mert ő lerázza ezeket a bilincseket, megoldja ezeket a kötelékeket. Tudjátok, testvérek, Jézus ma is emberi kezeken keresztül megy át. Valaki elítéli, valaki védi, valaki csak nézi, hogy mi történt Jézus Krisztussal. Tudnunk kell azonban, hogy a döntésünk, amit mi hozunk, az nem Jézus sorsáról szól, hanem a mi sorsunkról. Jézus megkötözése az nem őt tartja fogva, hanem bennünket. Oda sokszor az én kezemen akad meg Jézus. Azért, mert az én kezemen keresztül szeretne ebben a világban gyógyítani, simogatni, vezetni, belső és külső viharokat lecsendesíteni, süllyedező embereket megmenteni a mélyből vagy a csapdától, szeretne könnyet letörölni, szeretne figyelmeztetni, vagy szeretne tanítani. Jézus rajtunk keresztül szeretne munkálkodni. Éppen ezért a megkötözött kéz bennünket is figyelmeztet. Bennünket Jézus szabad életére, szabad kezére, szabad személyiségére, hogy amikor utolsót dobban a mi szívünk, akkor ezzel a kézzel átölelhessen, és az ő országába vihessen. Amen. Testvéreim, válaszoljunk az igére, 440. dicséretünk 4. verszakát énekeljük el. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyám Jézus Krisztus által, köszönjük a te igédet, szavadat, nyári melegben a te elfogatásodról, halálodról és feltámadásodról szóló evangéliumot. Köszönjük, Urunk Jézus Krisztus, hogy te nem mész szabadságra, hanem újra és újra bátorítasz és figyelmeztetsz bennünket. Figyelmeztetsz megkötözött kezedre, figyelmeztetsz a kereszten felszegzett kézre, és figyelmeztetsz arra a kézre, amely ott van a feltámadott történetében, ott van Tamásnál, és megmutatod sebeidet, hogy e kéz az, amely átölelhet. Kérünk, Urunk Jézus Krisztus, hogy ne rejtsd el magadat ma sem előlünk, oldd meg a mi életünket, szeretnénk rátenni terheinket, problémáinkat, és köszönjük neked, hogy kezeddel átölelve megragadhatsz bennünket a te örök boldogságodba. Imádkozunk hozzád, Urunk Jézus Krisztus, a megkeresztelt gyermekért, szüleiért, családjáért, keresztszüleiért. Imádkozunk hozzád, Urunk Jézus Krisztus, betegjeinkért, kórházi ágyon fekvő testvéreinkért. Kérünk, Urunk, hogy erősítsd és bátorítsd őket. Imádkozunk hozzád, Urunk, gyászoló testvéreinkért. Imádkozunk hozzád, Urunk, mindazokért, akik próbákban vannak. Megköszönjük neked, Urunk Jézus Krisztus, az elmúlt hetet, gyermek, ifjúsági hetünket. Imádkozunk hozzád, Urunk, a napközis hétért, amely még előttünk van szerdától. Könyörgünk, Urunk, szolgálatunkért, amikor is a papkertbe hívjuk majd a testvéreinket egy koncertre. Imádkozunk hozzád, ünnepünkért, annak méltóképpen történő megünnepléséért. Imádkozunk hozzád népünkért, nemzetünkért, határainkon belül és határainkon túl. Krisztusért kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Most kiki csendes könyörgését mondhatja el. Amen. Jézus így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Kedves testvérek, ifjaink nevében is szeretném megköszönni gyülekezetünk minden támogatását, mellyel ifjúsági táborunkhoz hozzájárultak a testvérek. Egy kalandos, izgalmas, és azt hiszem, hogy egy áldásos hét után lehetünk együtt újra itt Pomázon a gyülekezetben. 18 fiatallal voltunk együtt Balaton Kilitin hétfőtől péntekig. A témánk egy kis vezérfonalból került kiválasztásra. Így fogalmaztuk meg, hogy az ifjúsági korosztály, mi és különböző közösségi szintereink, mi és a mi világunk, a mi gyülekezetünk, a mi családunk, hogyan is történik a felnőtté válás ebben a korosztályban. Esténként pedig Jézus Krisztusnak Én vagyok kijelentéseit hallottuk, én vagyok a világ világossága, én vagyok a jó pásztor, én vagyok az ajtó, és én vagyok a szőlőtő. Segítségünkre volt ezen az alkalmon Legez a Luca teológiai hallgató testvérünk. Kedves testvérek, hirdetem, hogy augusztus 25-én, jövő héten vasárnap 18 órától a második papkerci koncert lesz a parókia kertben. Közöttünk szolgálnak Pázmendi Zsuzsanna csellón, Eredi Zsófia oboán, Gaján Evelin oborán, Polonkai Beáta furuján és Gilice Teréz zongorán. Hirdetem, hogy céladalkozást kezdeményeztünk templomunk megkezdett felújításához. Ebben az esztendőben az ablakcserét, illetve a bejárati lépcsők és kioszlopok felújítását tervezzük. Alkalmaink a következőképpen alakulnak. Szerdán 8 órától 16 óráig napközis táborunk lesz Pomázon. Este 6 órakor úrvacsorai előkészítő alkalom lesz Pomázon. Csütörtökön 8 órától délután 4 óráig napközis tábor tartunk, utána Csobánkán lesz 6 órakor úrvacsorai előkészítő alkalom. Pénteken pedig 8 órától 16 óráig napközis tábor tartunk, és este lesz a tábor zárása 18 órától. Jövő héten szombaton 9 órától 12 óráig egy rövid templomkert, illetve parókia kert takarításra hívnám a testvéreket, hogy a tábor után egy kis rendet tegyünk, a székeket letörölgessük, amelyen majd a koncertet hallgathatjuk. Vasárnap 9 órakor Csobánkán lesz új kenyérért való hálaadó istentiszteletünk urvacsorai közösségben, fél 11-től pedig Pomázon ugyancsak urvacsorai közösségben adunk hálát Istennek az új kenyérért. Említettem, 18 órakor kezdődik jövő héten vasárnap a papkerti koncert, és 19 órakor pedig presbiteri gyűlést tartunk. Kedves testvérek, aki szívesen segítene még a napközis tábornak a szervezésében és lebonyolításában, kérem, hogy istentiszteletünk után jelentkezzék. A kijáratnál elvihetünk magunkkal egy kis szóróanyagot a papkerti hangversenytől, illetve plakátokat is. Aki szívesen plakátolna a városban, kérem, hogy tegye meg, az iratterjesztésnél vihetjük ezt el. Asszony testvéreinknek a segítségét szeretnénk kérni. Szeptemberben Pomáz város napján egy pomázi hosszú rétest szeretne sütni a város, és ebben mi magunk is részt vállaltunk. Kérném asszony testvéreinknek a segítségét, 13 méter rétest kellene megsütni, nem egybe, külön-külön, tehát nem arra gondoltam, hogy egybe sütnénk, hanem 13 méter réteshez, hát ez talán kettő csíka,
a tepsibe, három, ugye három csík a tepsibe, a rétes lapot, illetve az almát, azt természetesen megkapják a testvérek, akik szívesen részt vennének. Ebben nem kell három rudat sütni, ha valaki egyet vállal, egy 40 centit, azt is megköszönnénk, de összesen 13 métert vállalna a mi gyülekezetünk. Szeretnénk kérni ebben is egy kis segítséget. Kedves testvérek, római katolikus testvéreinktől egy nagyon kedves, a szószoros értelembe vett szeretetteljes meghívás érkezett. Kedves, nagy tiszteletű Nyilas Zoltán református lelkész úr, Pomáz Csobánkai református társegyház község címzéssel. A pomázi Szent István király római katolikus plébánia szervezésében templomuk építésének 250. évfordulóján és Pomáz éve rendezvény sorozat keretében egy nagyszabású Szent István napi búcsút szerveznek a mi testvéreink augusztus 17-től, azaz tegnaptól augusztus 20-áig. Szeretettel hívnak és várnak bennünket, hogy ebben a körben is lehessünk együtt. A mai napon 19 órakor Seres Borbála gitárművész hangversenye lesz a templomban, 19-én hétfőn egy templom bemutató, 20 órától a plébánia kertben Berec András, Farkas Anna Mária és az Armand Quintetnek a szolgálata lesz. 20-án egész napos programot, gyermekmatinét szerveznek a plébánia kertbe, majd 16 óra 30 perctől ünnepi szentmise lesz, 17 óra 15 perctől egy körmenetet tartanak Pomázon, majd 18 órakor lesz a városi ünnepség, melyen magam is szolgálok, utána pedig koncertek és búcsúi vigasságok lesznek a plébánia kertben. Petrás Mária és a Vujicsics együttes vörösvári sváb harmonikásoknak a szolgálata. Szeretettel hívnak és várnak bennünket erre az alkalom sorozatra. Hirdetem még testvéreimnek, hogy jövő héten szombaton, augusztus 24-én kéri Isten áldását közös életére templomunkban Nagy György és Szőke Ágnes, az ige hirdető vitéz erdélyi Takács István református lelkipásztor lesz. Fájdalommal hirdetem gyülekezetünknek, Isten akaratában megnyugodva, türelemmel viselt hosszú betegség után életének 91. évében hazatért megváltó urához, Balog Imre budakalászi testvérünk, sokan ismerhették itt gyülekezetünkben. 2013. augusztus 21-én 13 órakor lesz a temetés a Budakalász Csalogány utcai köztemető ravatarozójából. Istenünk vigasztalását kérjük testvérünk családjának életére, Rózsika néni életére. Végül, de nem utolsó sorban szeretettel köszöntjük Kertész Péter nagytisztelet úrat, kedves feleségével, nagytiszteletű asszonyal, Isten tiszteletünkön, Isten hozta őket alkalmunkra. Testvéreim, a hirdetések végéhez értünk, záróénekül 23. Zsoltárunk első versszakát énekeljük el.
Yeah.
A békesség Istene pedig, aki az örök szövetség vére által kihozta a halottak közül a mi Urunkat, Jézust, a juhok nagy pásztorát, tegyen készségessé titeket minden jóra, akaratának teljesítésére, és munkálja bennünk mindazt, ami kedves ő előtte, Jézus Krisztus által, akinek dicsőség örökön örökké. Amen. Énekeljük el nemzeti imádságunkat, a himnuszt. Testvéreim, alkalmunk végén mindig azt mondjuk áldás békesség, Isten velünk viszontlátásra. A kezemben tartom áldás békesség újságunk legfrissebb számát. Szeretettel ajánlom a testvérek figyelmébe. Bizonságtételek, múlt idéző, egy kis igen magyarázat, és sok-sok minden egyéb olvasható most 28 oldalon gyülekezeti újságunkban. Kérem testvéreimet, ha tudjuk, akkor vásároljuk meg ezt a kiadványt, most 500 forint az ára. Ha valakinek ajándékba vinnénk, valakinek a postaládájába betennénk, tegyük meg mindenfajta költségtérítés nélkül, jó szívvel elvihető missziói célokra is. Áldás békesség!